Békesség néktek! Isten igéjét János evangéliumából fogom felolvasni a 8. rész 36. verséből. Ezt keresse meg, akinél van szentírás, és fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. János evangéliuma 8. része 36. verséből. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy elhoztad te az Istennek szabadítását közé, és új köteléket adtál nekünk, hogy a reménységnek fogjai legyünk, Uram, de a bűntől és a haláltól elszakadhattunk. Uram, erősíts meg ezt a szabadságot. Uram, erősíts meg ezt a köteléket. Amen. Foglaljuk helyet. Sajnos egyre többször lehet azt tapasztalni, hogy amikor egy házasság meggyengül, megromlik, akkor hosszabb, rövidebb bírósági eljárás után a felek elválnak egymástól. Úgy maguk mögött hagyva ezzel egy elhordozhatatlan problémát, egy súlyos terhet. Mintha ezzel le lehetett volna vetni azt, ami nyomasztotta talán évtizedek óta mind a kettejüket, vagy az egész családjukat a gyermekekkel együtt. Ma már elég könnyű megszabadulni egymástól, a családi kötelékeket így felbontani. Az ember egy idő után azonban azt veszi észre, hogy saját magától nem tudott megszabadulni. Hogy azokat a nyomorúságokat, azokat a bűnöket, azokat az átkokat, amit addig a másikra tudott terhelni, és azt tudta mondani, miatta van az egész, azokat hordozza magában tovább, és ott működnek a gyűlöletnek, az istentelenségnek, a hitetlenségnek azok az erői, amiért addig lehetett hibáztatni a másikat. Hasonló módon lehet elszakadni sok mindentől és sok mindenkitől, de az ember azt veszi észre, valamit mindig tovább vittem, amiről azt gondoltam, hogy a másik a hibás, és itt van bennem, és ugyanúgy mérgezi a lelkemet, mérgezi az életemet. Nem tudok magamtól megszabadulni. Ugyanez a keserves tapasztalata azoknak is, akik önkezükkel vetnek véget az életüknek, mert rájöttek, hogy maguktól szeretnének megszabadulni, és arra kell rájöjjenek az öngyilkosságot követően is, hogy nem tudnak megszabadulni. Ha a Seolban vetek ágyat, te ott is velem vagy, Uram. Ott is szembesülnöm kell a bűneimmel, ott is szembesülnöm kell önmagammal. Az a bajunk, testvérek, hogy mi magunktól nem tudunk megszabadulni. És most hagyjuk az elváltakat, és hagyjuk az öngyilkosokat, vessünk csak egy pillantást a saját hívő életünkre, és valljuk meg őszintén, hogy nem érezzük-e sokszor ugyanazt, hogy annyira letenném már ezt az én rossz szokásomat, vagy gonosz tulajdonságomat, de egyszerűen úgy ragad rá, mint a por, mint a kosz. És nem tudok tőle megválni. Újból próbálkozok, és újból összekoszolva találom magamat. Újból szeretném lerázni magamról, de nem lehet, rám ragad, összenőtt velem az az én gondolkodásmódom, az az én bűnöm, az az én énem, az az én egyéniségem, amit a legszívesebben leválasztanék magamról, de nem lehet. Hogyan szabadulhat meg az ember önmagától? Mert hogy megszabadulhatunk egy üldözőtől, megszabadulhatunk valamilyen bűntől, ez talán még mindig könnyebb, de önmagunktól hogyan szabadulhatunk meg? Tekintsünk csak az Úr Jézusnak az életére. Mennyire szabad volt az Úr Jézus önmagától? Szeretném, ha megértenénk azt, testvérek, hogy az Úr Jézus tökéletes Isten volt, de tökéletes ember is volt. Ugyanolyan érzésvilággal rendelkezett, mint mi. Ugyanúgy fájt neki, ha megsértették, ugyanúgy érezte a nehézségeket, ugyanúgy érezte a nyomorúságokat, ugyanúgy tudta, hogy mit jelent pénz nélkül vándorolni, ugyanúgy tudta, mit jelent igazságtalanul megvádolva lenni, elhagyatva lenni, és minden pontosan ugyanúgy érzékelt, mint mi, ember volt, mint mi. És ugyanolyan jogos érdekei lehettek volna, ugyanúgy benne volt az, hogy neki is jár valami ebből a világból. Tiszteletadás, neki is jár egy falat kenyér, neki is jár egy talp alatti hely, ahol megvetheti a lábát. Ugyanúgy megvolt a joga ehhez, mint minden egyes embernek. Egy volt közülük. És figyeljük csak meg, hogy amikor megszületik az Úr Jézus, már akkor elkezdődik ez az önmagától való teljes függetlenség és teljes szabadság. Akkor még öntudatlan kis babaként szemléljük, de ha belegondolunk abba, hogy ő a mennyei dicsőséget hagyta el azért, hogy közöttünk testet ölthessen, akkor már azt látjuk, hogy az Úr Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. És nem mondta azt, hogy pont engem szemeltetek ki erre a feladatra, küldjétek el Gábriel arkangyalt. És nem mondta azt, hogy ez nekem túl veszélyes, vagy túl kockázatos, vagy túl fájdalmas. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Nem tekintette zsákmánynak, hogy ő olyan nagy. Nem tekintette zsákmánynak, hogy nem csak, hogy kapott valamit, hanem ő hozott létre mindent. Ő adott mindent oda másoknak. Mi olyan sokszor zsákmánynak tudjuk tekinteni. Én a te fiad vagyok, nekem jár az örökség. Én a keresztény vagyok, nekem jár az, hogy engem szeressenek a többiek. Én ez vagyok, én az vagyok, ilyen szellemi vagy testi vagy lelki rangjaim, javaim vannak, és nekem ez jár. Ilyenek vagyunk én is, ti is. De az Úr Jézus nem ilyen volt, nem tekintette zsákmánynak egyik jogcímét sem, hanem azt mondta, vállalom a küldetést, hol kezdjük, atyám? Azt mondta az atya, ott Betlehemben, a zsidók városában, jaj, épp a zsidók közé kell, hogy menjek. Miért nem mehetnék az angolok közé, vagy a magyarok közé? De a zsidók az olyan nyakas nép, azzal mindig baj van. Menj oda, egy zsidó kisfiúként kell, hogy megszülessél. Éppen, uram, Betlehem városában olyan kis nyomorult város az. Még egy rendes kórház sincs ott. Még egy bábasszony se találni. Legalább olyan helyre vigyél, ahogy jó az orvosi ellátás. Nem, Betlehembe kell menjél. Jaj, uram, ebbe a kicsi istálóba vezetsz engem. Hát ez azért mégiscsak szégyen. Hát ott az ökrök születnek meg, meg a borjak születnek meg, ott szoktak megszületni az istállóban az állatok. És azt akarod, én ott szülessek meg? Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem meg volt szabadulva önmagától. Azt mondta, uram, te ezt mondtad, hogy én menjek oda, vállaljam fel ezt a szolgálatot, vállaljam fel ezt a dolgot, ezt az áldozatot, megyek és felvállalom. Nem azért, mert nem fájt neki, testvére. Nehogy azt gondoljuk, a kisujjából kirázta azért, mert ő Isten fia volt, hanem azért, mert szabad volt önmagától. Aztán, amikor megkísérti az ördög, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Gondoljátok, ő tanít bennünket így imádkozni. Ad meg mindennapi kenyerünket, de 40 napig böjtöl. Nem azért böjtöl, hogy megmutassa, hogy ő a világ legjobb aszkétája. Tudod, miért böjtöl? Érted meg értem. Hogy ma itt üljünk, hogy legyen örök életünk. Mi érettünk böjtölt az Úr Jézus? Elkezdte a halálos harcot, önmaga felemésztését elkezdi már a szolgálata, a pályafutása kezdetén, mert a 3 éves prédikátori szolgálatának az elején van ez a nagy 40 napos böjt. És éhezik az, aki a világot ellátja kenyérrel. Éhezik az, aki Istentől azt az imádságot kéri, azt az imádságot tanítja nekünk, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És jön az ördög, és azt mondja, változtasd át ezeket a köveket kenyérré. Hát neked ez menni fog. Hát neked erre megvan a hatalmad. De tudta az Úr Jézus, hogy neki most nem önmagára kell gondolnia, hanem kell gondolnia mi ránk. És azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember. És hozzám most Isten szól. És ha ennék egy falatot, megzavarnám az Istennel való kapcsolatomat. Megzavarnám az adást, és nem tudnám venni, amit ő nekem mond. Távozzál el tőlem, sátán. Majd aztán folytatja az ördög, megmutatja neki a világ minden dicsőségét. És És azt mondja, hogy neked adom mindezt. Választhatsz magadnak egy nagyon csinos feleséget, vagy szeretőt. Választhatsz magadnak egy nagyon jól jövedelmező állást. Választhatsz magadnak egy pozíciót. Te lehetsz a római császár. Mindent neked adok. Csak imádj engem leborulva. Nem kell egész életedben imádjál. Imádjál most egy percig. Aztán soha többet nem is találkozunk. Az az egy perc olyan lett volna, mint egy lék a hajón. Elsüllyedt volna az Úr Jézus élete. De vele a mi üdvösségünk is. Csak egy percet, csak egy pillanatot kért az ördög. De az Úr Jézus szabad volt önmagától. Nem kellett neki császári szék, nem kellett neki feleség és család, nem kellett neki semmi, olyan dolgok sem kellettek, amik nekünk, hívőknek nagyon fontosak. Mert neki mi, hívők voltunk a fontosak. Szabad volt önmagától. Aztán azt mondja neki az ördög, legyél te egy csodálatos próféta, egy vallási vezető, menj fel a templom tetejére, mint Isten fia, és mondjad azt, levetem innen magamat, Isten angyalai megtartanak engem, és az emberek majd el fognak csodálkozni, micsoda hívőt küldött hozzánk Isten, mennyire beleveti a bizalmát az Istenbe, hogy meg tudja mutatni azt, hogy ő Istennel milyen csodálatos kapcsolatban van. Egy szuperhívő lehetett volna. Mindenki ámult volna az Úr Jézusnak a hitét. És azt mondták volna, ez igen, ezt az embert nem érheti baj, és nem érheti veszedelem, mert a bizalmát Istenbe vetette. De az Úr Jézus szabad volt önmagától. És nem vallási pozíciókat, nem valami nagy emberként akart feltűnni, hanem a küldetését akarta betölteni, és azt mondta, ne kísérsd az Urat a te Istenedet, mert ez is meg van írva. Ő várta azt a pillanatot, amikor az Isten majd kéri az ő életét, hogy tegye le a kezébe, de ő addig nem ugrabúrált. Velük ellentétben. Szabad volt önmagától. Nem akart feltűnni. Nem akarta, hogy az emberek meg az angyalok csodálják. Ez aztán az igazi hívő. Ő csak igazi hívő akart lenni. De nem akart ezt megmutatni az embereknek. Még az ördögnek sem. Szabad volt önmagától. A legnehezebben akkor szakadt el önmagától, amikor az atya arra kért, hogy áldozza fel az ő életét. Amikor a Golgota felé közeledett. De még itt is, testvérek, nem azt kell lássuk, hogy a fájdalomtól félt, nem azt kell lássuk, hogy a gyalázatos kín haláltól félt, nem azt kell lássuk, hogy a koncepciós hazug pertől félt és ítélettől félt, még itt sem azt mentette meg, aki ő nem az életét féltette, testvére. Jézus Krisztusnak egyetlen kincse volt. És Isten most ezt kérte, ez az egyetlen kincse. Most rólam mondjál le, kérte tőle az atya. Most én rólam mondjál le. Eddig a nyomorúság sok próbái között, a 40 napos bőjben, a kísértésekben, ott az istállóban, és mindig egyetlen egy kapaszkodó maradt neked, hogy belém vetetted a bizalmadat. Én voltam a te Istened, minden körülmények között. És lemondtál magadról, de rólam soha nem mondtál le. Én voltam a te kincsed, én voltam a te mindened, én voltam az utolsó szalmaszálad, én voltam, akibe bele tudtál kapaszkodni, amikor már semmi más lehetőség nem volt, és most kérlek, engedd el ezt az utolsót is. Most mondjál el rólam. Na ez nem nehezen az Úr Jézusnak. Az atyáról lemondjon. Ezt ő nem akarta. Ezt ő nem szerette volna. De be kellett teljesedni az igének, egy szempillantásig elhagyta. Egy szempillantásig elhagytalak téged. És ezért van megírva róla, hogy erős kiáltással járult Istenhez, hogy támassza fel őt a halálból. Hogy Uram, csak egy pillanatig tartson, úgy, hogy megvan írva rólam. De ne örökre. De ne két hétig, de ne egy hónapig tartson. Ne pünkösdig tartson, csak nagypéntektől húsvét hajnalig tartson. Kérlek, atyám. Csak egy pillanatra engedjél el engem. erős kiáltással és könyhullatással járult ahhoz, akinek hatalma van feltámasztani a halottakat, és meghallgattatott az ő Isten félelméjét. És az atya ismét felvette vele a kapcsolatot. És hatalma volt letenni az életét, és hatalma volt ismét felvenni azt. És az örök összeköttetés megmaradt. Olyan jó ezt újból és újból átgondolni, testvére. Olyan, mint kenyeret enni újból és újból. Nem tudom, ma reggel kievett kenyeret, de gondolom, amikor az asztalra került, akkor nem azt mondta, már megint kenyér van. Hozzál nekem valami mást. De mi mindenhez kenyeret eszünk általában. És nem is jut eszünkbe az, hogy azt mondjuk, ó, miért kenyér van? Az, hogy miért magyarókrém van megint, vagy miért sült hús, azt szoktuk mondani, hogy de miért van megint kenyér, azt nem szoktuk. És az Úr Jézus ismét létrehozta a kapcsolatot az atyával, és az atya az Úr Jézussal, és ismét folytatódik az az örökké valóságon át, ami folytatódott korábban, és mivel nekünk már megint ezt kell hallgatni. De ki az Isten igazi népe közül, aki azt mondaná, a mai ige hirdetés is Jézus Krisztusról fog szólni? Már megint őről a hallunk, miért nem hallunk valami más? Vannak olyan gyülekezetek, ahol megunják Jézust, de ezek nem az Isten gyülekezetei. Az Isten gyülekezeteiben mindig örülnek, amikor kenyér kerül az asztalra. És azért fontos nekünk szemlélnünk őt, újból és újból látnunk az ő önmegtagadását, az ő Istennel való kapcsolatát, testvérek. Mert mi így tudunk megszabadulni önmagunktól. Így tudunk megszabadulni önmagunktól. Az Úr Jézus nem csupán azért jött el, hogy iskola példája legyen annak, hogy hogyan szabadulhat meg az ember önmagától. Nem csak azért jött el, mint hogy a gyerekek elmennek a cirkuszba és nézik az artistákat. Látjátok, gyerekek, ti ezt nem tudjátok megcsinálni, de mi megmutatjuk nektek, hogy tártsátok a szátokat. Ő nem csupán előadott valami isteni színjátékot, hanem ő az, aki teljesen szabad volt önmagától, és aki meg tud szabadítani téged önmagadtól. Jézus az, aki meg tud szabadítani engem önmagamtól. Hit által, az ő nevébe vetett hit által, és hogyha kérem, Uram, szabadíts meg engem önmagamtól. És elkezdi a szabadításnak a munkáját, ha szemlélem őt, hogyha kérem őt, és meg tudom én is üresíteni önmagamat. És én is fel tudom venni a szolgai formát. De testvére, kevés lenne ez, ha csupán ennyi történne, hogy az Úr Jézus eljön és bennünket önmagunktól megszabadít. Már ez is jó lenne, ha minden embernek az életében, vagy minden gyülekezeti tag életében megtörténhetne, hogy én szabad vagyok önmagam. Megüresítettem magamat, nem tekintettem zsákmánynak sem azt, hogy magyar vagyok, sem azt, hogy férfi vagy nő vagyok, sem azt, hogy szép vagyok, vagy fiatal vagyok, vagy gazdag vagyok, vagy tekintélyes vagyok, hanem megüresítettem magamat és szolgai formát vettem fel. Olyan jó lenne, ha mindenki ilyen állapotba kerülhetne, de ez valami kevés lenne, testvérek, ennél több kell. Ez még csak olyan, mint amikor elmosogatja a feleségem a tányér, és kiteszi az asztalra. És a régi száradt étel darabok már nincsenek rajta. Hanem tiszta, de üres. Az Úr Jézus nem csak önmagunktól szabadít meg bennünket, hanem összekapcsol bennünket Istennel. Összekapcsol bennünket Istennel. És betölt bennünket az isteni élettel. Betölt bennünket önmagával. Ahogyan ő szabad volt önmagától, a saját énjétől, a saját maga diktálta tempótól, vagy a saját elképzeléseitől, vagy a saját vágyaitól, úgy tud bennünket megszabadítani ezektől, testvérek. Meg sem kottyannak nekünk azok a dolgok, amiktől Jézus Krisztus megszabadít, mert ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesznek. És ezen túl pedig betölt bennünket az isteni élettel. És nekünk van egy élő kapcsolatunk az élő Istennel, testvérek. És a hívő életet ezt kell, hogy jellemezze. Ez az új élet. Istennel összekapcsolt élet. Az Istennel összekapcsolt élet az, amelyet amikor élsz, amikor aszerint élsz, akkor a lelked boldog. A lelked kielégül. És azt tudod mondani, lehet, hogy éppen nincs annyi pénzem, mint elgondoltam. Lehet, hogy éppen már nem vagyok olyan erős fizikailag, mint ahogy szerettem volna ilyen idős koromban. Lehet, hogy nem azon a munkahelyen dolgozom, amit elképzeltem magamnak, de felem van az én Istenem. Teljes az én örömöm. Sokszor elmondom azt a példát, mikor Bohus András testvért, mikor építkezett, megkérdezték a kollégái. András, te nem építesz medencét, úszó medencét az udvarodra? És András úgy felfohászkodott, jaj, mit válaszoljak én ezeknek? És azt mondja, csak egy mondatot mondtam, de úgy elhallgattak, mint sose kérdeztek volna. Az én örömöm forrása az én Istenemben van. Ez a bölcsesség beszéde volt akkor, egy karizma a testvér által, ami megnyilvánult. De jó lenne minden esetben ő is, meg mi is el tudnánk mondani. Jönne az ördög a kenyérrel, jönne az ördög a templommal, jönne az ördög a világ dicsőségével, és mi azt tudnánk mondani, az én örömöm forrása az én Istenemben van. Teljes öröm van te nálad. Isten folyói telve vannak vizekkel. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. És nem számít, hogy az oroszlánok vermében vagyok, az se számít, ha kereszten, egy dolog számít. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ez a hit, ez a bölcsesség, ez a bizonyosság és ez a reménység, ez szokott minket megörvendeztetni. Nem csak akkor, amikor az oroszlánok vermében vagyunk. Nem csak akkor, amikor a Golgotán kell nekünk is a magunk keresztjét emelni. Hanem amikor otthon ülsz, vagy a gyülekezetben. És a szívedben ott van a bizonyosság. Uram, ha ma kéne meghalnom, érted? Meghalni. Nem úgy, mint Péter, aki csak fogadkozott. Nem volt boldog az ő fogadkozásod, amikor komolyan, amikor Pál apostol komolyan vagyok, mondja azt, hogy kész vagyok erre. És amikor eljött az idő, tényleg kész volt. És a szíve telve volt örömmel, mert egy isteni életet élt. De ahol az Úr Jézust nem hagyjuk, hogy ezt az isteni életet elvégezze a mi lelkünkben, betöltsön bennünket és önmagunktól megszabadítson, amikor azt az életet éljük, testvérek, ami még a régi élet, az óemberi élet, az szokott nekünk gyötrelmet okozni. Mintha egy sündisznót ölelgetnénk, minél szorosabban öleljük magunkhoz, annál jobban szúr és éget. És ez az óemberi természetünk is olyan, hogy annyira ragaszkodnánk hozzá, de minél jobban ragaszkodunk hozzá, annál jobban éget. Annál jobban érezzük, valami nincsen rendjén. Már lehordtam a gyerekeket, már lehordtam anyámat, apámat is, a feleségemet is lehordtam, a kollégámnak is jól beolvastam, és lehet, hogy le is győztem őket, de még mindig ott van az a békétlenség bennem. Ennek egyetlen oka van, ez a régi élet, ez nem tud téged boldoggá tenni. Nem tud téged boldoggá tenni. A körülményektől várod a megoldást, de a körülmények nem jelentenek megoldást, mert megoldást Jézus Krisztus jelent, amikor hit által a szívedben lakozik. Amikor az új élet szerint járunk. Mert más, testvérek, az új élet, meg más az új életvitel. Isten azt akarja, előbb legyen új életünk, aztán azt akarja, legyen új életvitelünk. És ez reggeltől estig tart, majd estétől reggelig tart. Még álmunkat is meghatározza. Még éjszakánkat is meghatározza. A Biblia olvasásunkat, a szokásainkat, a családi életünket, a házasságot, az adakozásunkat, a munkavégzésünket, az emberi kapcsolatainkat, az önmagunkról alkotott képünket, mindent meghatároz ez az új élet. És amikor ez megtörténik, átissza az új életet a mi lelkünk, mint egy szivacs, akkor van egy új életvitel. Azt mondja Pál apostol, ha a szellem szerint éltek, a szellem szerint is járjatok. Ne legyen az, hogy kaptatok egy új életet, de nem a szerint éltek, hanem úgy éltek, mintha nem is kaptatok volna újat. Akiket a fiú megszabadít, valósággal szabadok. Szabadok a régi élettől, szabadok önmaguktól, de össze vannak láncolva Istennel. Össze vannak kötve végérvényesen Istennel. Amikor a középiskolában tanultunk, akkor tanultunk oldható és nem oldható kötésekről. Fémet a fémmel össze lehet csavarozni is, és össze lehet heggeszteni is. Ha a fémet a fémmel összecsavarozzuk, akkor csak egy villáskulcsra van szükségünk, meg talán egy csavarhúzóra, és aztán bármikor szét tudjuk ezt a kötést oldani. Ez egy oldható kötés. Amikor két fémet összehegeztünk, testvérek, akkor az úgy történik, hogy a két fém közé befolyik egy harmadik. Megolvad ez a harmadik, de egy kicsit megolvasztja a másik kettőt is, és ezek így egybe folynak. Aztán hirtelen lehűl, megszilárdul, és a három fém így összeforrt. A három fém így egybe van. Amikor elkötelezzük magunkat Jézus Krisztus mellett, akkor azt vállaljuk, hogy egy oldhatatlan kötés jön létre. Sajnos van olyan is, aki csak egy oldható kötést akar. Ide teszünk egy csavart. Itt lesz egy vészkijárat. Ha elegem van Jézusból, itt ki tudok menni a világba. Sokunknak van ilyen vészkijárat, és azon szoktunk kilógni az Istennel való közösségünkből. Az igazi hívő élet azt jelenti, Uram, nem hagyok, minden hidat fölégettem magam mögött. Eldőlt a szívemben, követem Jézust, nincs visszaút, nincs visszaút. Elmentünk Beregszászra, Kárpátaljára, akkor Zimány Józsi által, a fiatalabb Zimány József által ébredés volt Kárpátalján. Bementünk egy nagy református templomba, tele volt fiatalokkal. Ezt az éneket énekelték. Eldőlt a szívemben, követem Jézus, nincs visszaút. Nem tudom hányan fordultak vissza, de akkor szépen énekelték. Olyan jó lenne, hogyha visszaemlékeznénk arra, milyen fogatást tettem a bemerítésem napján Istennek. Uram, én most nem oldható kötéssel egybe olvadok veled. Isten és én közöttem Krisztus a harmadik kötőelem. Felolvadt a Golgotán. Megolvasztotta a szívemet, az atyáét is. És mi egybefordulunk, Uram, és nem akarom szétcsavarozni soha. Összenőttem veled, Uram. Amerre te mész, arra megyek én is. Amerre én megyek, arra mész te is. Új élet és új életvitel. Amikor pedig elérkezik az Úr Jézus, furcsa dolog fog történni, testvérek. Furcsa dolog fog történni. Az átlagos hívő elképzelésben az van, hogy az Úr Jézus magához ragadja majd az ő népét, a hívőket, és itt maradnak majd örök veszedelemre azok, akik ő benne nem hittek. És elégnek, elkárhoznak. Mennek az örök ítéletre, az örök veszedelemre. Ha egy kicsit közelebbről nézzük meg a képet, azt láthatjuk, testvérek, hogy lesz előtte egy kiválogatás, egy szétválasztás. Figyeljük meg az Úr Jézusnak példázatait. Amikor a háló összefog mindenféle halat, a halászok halásznak, emberek halászává teszlették. Van a bűnös, csúnya világ, és van az Isten népe, a lehalászott halak. De amikor eljön majd az ítélet, akkor a halakat fogják kiválogatni. Értitek? Az egyház lesz megrostálva, a megtértek, a bemerítkezettek, a regisztrált reformátusok, baptisták, katolikusok, meg mindenféle felekezethez tartozók, ezek között is lesz egy nagy válogatás. és a gabonát betakarja, és az ő csűrébe takarja, betakarítja, learatja, és a csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. És amikor éjszaka a gazt elvetette a gabona közé az ellenség, akkor azt mondja az Úr, hogy hagyjátok, hagyd nőjön együtt az aratási, mert ti nem tudjátok megkülönböztetni, vagy nem olyan jól. És majd abban a veteményben, amit az Isten vetett el, abban lesz majd egy nagy kiválogatás. Ha valaki istentelen és drogos és parásznő és káromkodó, azt nem könnyű, nem nehéz nekünk sem megkülönböztetnünk azoktól, akik szentül élnek, igaz? De akik úgy élnek, mintha szentek lennének, és mégsem azok. Akiknél nem történt meg az új életvitel. Akik nem születtek sohasem újonnan, hanem csak el tudtak mondani valamit, valami Isten élményfélét, vagy valami érintést. De nem történt meg az, hogy önmaguktól meg tudtak volna szabadulni, hogy beteltek volna isteni élettel, hogy a saját keresztjüket vinnék minden nap. Ha ez nem történt meg, azok ki lesznek közülünk válogatva először, és majd csak azután megyünk mi el az Úrhoz. Azt mondja Isten igéje, hogy erősítsétek meg a ti elhivatástokat. Azt mondja, vannak olyanok, akik elfeledkeztek az ő régi bűneikből való megtérésükről. Hát Isten azt akarja, hogy mielőtt visszajönne értünk ismét az ő fia, teljes szabadok legyünk mindattól, amit meggyűlöltünk a megtérésünk napján, és teljes összeköttetésben legyünk azzal, akit megszerettünk a megtérésünk napján. Amen.